2. Korintus 7. fejezete. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmébe tegyük teljessé a mi megszentelédésünket. Fogadjatok be minket! Senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Nagy a bizodalmam irántatok. Sok dicsekedni való van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel. Mert amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk a kívül harcok, belül félelmek. De Isten megalázottak vigasztalója megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásaitokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásatokat. Úgyhogy még jobban megörültem. Mert a megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel nem bánom. Bántam ugyan, hogy látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem voltok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerint szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltetek bennetek, sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek. Úgy Titus előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Az ő szíve még jobban felétek fordul, amikor visszaemlékszik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és aggódva fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Imádkozz. Atyán, köszönjük neked, hogy te elküldted a fiadat Jézust, hogy megváltson minket. Köszönjük, hogy benne és ő miatta lehetünk mi egy test, egy gyülekezet, és köszönöm, hogy te vagy az, aki összetartasz minket, és te mutatod meg, hogy hogyan kell egymást szeretnünk. Kérlek, hogy segíts nekünk ebben a mindennapjainkban is. Kérlek, legyél te köztünk ma is itt, és tedd meg az ige hirdetésedet. Amen.
Sok szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet. A mai alkalommal egy elég érdekes területre érkezünk. Tulajdonképpen ez a levélnek az egyik fő témája. Itt derül ki, hogy mi is a helyzet. Miért is íródott ez a levél, mi a helyzet itt a gyülekezet és Pál között. Azt a címet adtam az Isten tiszteletnek, hogy egy konfliktus rendezése. Ha most valaki arra számít, hogy meg fogom tudni neki mondani, hogy hogyan rendezze azt a konfliktust, ami a fölötte lakóval valaki folyton dobog reggel, és nem lehet tőle aludni, akkor téved, akkor sajnos csalódni fog. Erre is van egyébként jó útmutatás az igében, csak nem itt. Ez a helyzet, amiről itt szó van, és ez az ige szakasz, ez nem két embernek a konfliktusáról szól, hanem Pál apostolnak és a korintusi gyülekezetnek egyfajta konfliktusáról szól. Ami tulajdonképpen nem egy szimmetrikus helyzet, mint mondjuk két szomszéd között, hanem van a gyülekezetnek az alapítója, és van a gyülekezet, és És valami feszültség van a kettő között. Abból ered ez a feszültség, hogy megjelentek emberek a korintusi gyülekezetben, és mindenféle olyasmiket hirdettek, amiket Pál nem hirdetett. És emiatt kialakult egy feszültség, tulajdonképpen megingott a bizalma a gyülekezetnek Pálban, és Pál pedig igyekezett helyreállítani a kapcsolatát a gyülekezettel. Nekem szokásom az, hogy akkor, hogyha elkezdek beszélni egy ige szakaszról, akkor előtte beszélek az előzményekről, a körülményekről, hogy miért is íródott ez, hogy is jött létre, stb. Most persze egy levélnek a közepén vagyunk, és a Manti ráadásul az elején még mondott is ilyen bevezetőt. Ennek ellenére ezt azért nem teljesen hagynám ki. De mielőtt valaki azt gondolná, hogy én félelmetesen okos vagyok, és ezeket fejből tudom, ez nem így van. Ennek egyszerűen utána néztem, és javasolnám mindenkinek, hogyha elkezd egy bibliai könyvet olvasni, akkor nézzen utána annak, hogy hol történt ez, mikor történt ez, miért történt ez. De azért jó, mert meg tudjuk érteni jobban a benne lévő történéseket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én például az apostolok cselekedeteit, hogyha olvasom, akkor 10 perc alatt tele lesz a fejem különböző helységnevekkel, és fogalmam sincs, hogy mi hol van. És akkor most elmentünk innen oda, és akkor ott nem volt jó, akkor visszamentünk amoda, és akkor onnan tovább mentünk, és akkor már is nem tudom, hogy ki hol van, és miért ment, és hova. Ezért szeretnék most egy kis segítséget adni nektek, hogy el tudjátok helyezni ezt a történetet az ismereteitek között. Tehát először is a korintusi gyülekezetről érdemes tudni, hogy Pál a második missziós útján alapította ezt a gyülekezetet, és elég sokáig volt náluk. Tehát másfél évig ott volt Korintusban, ami egy kivételesen hosszú időszakot jelent az ő életében. Gyakorlatilag addig maradt ott, ameddig úgy gondolta, hogy befejezte a munkát ebben a gyülekezetben, vagy legalábbis biztonsággal abba hagyhatja. Tehát egészen különleges alkalom lehetett ez Pál életében, hogy nem elzavarták valahonnan, hanem önként tudott tovább menni. És elég nehéz időszak után érkezett Korintusba. Tehát Filippiből jött Korintusba. Egy térképet szeretnék ide kérni. Tehát ez a harmadik missziói út, ahol most éppen tartunk. A második missziói útján is innen északról érkezett ide Korintusba Pál. És Filippiben volt előtte, ahol tudjuk, hogy megverték, börtönbe csukták, és végül Istennek egy csodája az, ami őt onnan kiszabadította. És aztán elérkezett ide Korintusba, ahol szintén nem volt rózsás a helyzet. Tehát Korintus egy meglehetősen világi bálványimádással, szexuális szabadossággal terhelt terület, amit az ókorban lehet egyébként olvasni Korintusról, az inkább az első verziója Korintusnak, ez már az újjá alapított Korintus, ami mondjuk úgy, hogy 3 centivel jobb volt, mint a régi, de nem sokkal, de nem lényegesen. És utána, amint a Korintusból elment Pál, akkor átjött Efézusba, és itt hosszú ideig volt, és innen mindenféle leveleket írt a környékre, és a gyülekezeteket gondozta, míg aztán onnan is elzavarták. Az apostolok cselekedeteinek talán a 19. részében olvasunk erről, hogy Efézusban fellázadtak az ötvösök, mert elrontotta a bizniszüket Pál, és akkor a balhé lett, hogy végül is a világi hatóság is kénytelen volt közbelépni és eltávolítani a rendzavarót, azaz Pált. Most nézzük, hogy mi volt Pálnak a kapcsolata a korintusiakkal. Ugye ott volt, megalapította a gyülekezetet, majd átköltözött Efézusba, és Efézusból csinálta a a dolgát, és szervezte a gyülekezeteket, és aztán írt egy levelet Korintusba. Ez a levél nincsen meg, viszont van rá utalás, az első korintusi levél elején ír arról, hogy hát gázban félreértettétek a levelemet. Tehát ezek szerint volt egy levél már előtte, amit a korintusiak meglehetősen nem értettek meg. És akkor ennek a tulajdonképpen a megmagyarázására, illetve a Korintusban lévő negatív jelenségeknek a megrendszabályozására írja Pál apostol az első korintusi levelet. Az első korintusi levél nagyon érdekes. Abból a szempontból, hogy azzal kezdődik, hogy a Korintusban lévő szenteknek. És akkor az ember azt mondja, hogy milyen jó emberek ezek a Korintusban. És akkor utána elkezdi nekik írni a levelet, és olyan dolgokat ír, hogy az embernek a füle ketté áll. És folyton azt írja nekik, hogy ti szentek vagytok, és közben olyan dolgok vannak köztetek, hogy az ember haja égnek áll. Tehát valaki, aki az apja feleségével él együtt. Hát ilyen még a pogányok között sincsen. És akkor az úrvacsorát is úgy veszitek, hogy káratokra jöttök össze. És folyton gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy ha valami jelenségről ír a korintusi gyülekezetben, akkor hát akkor az gáz. És közben az első korintusi levél tartalmazza az egyik legköltőibb és lényegre törőbb leírását a szeretetnek, az 1 Korintus 13, a szeretet himnusza ebben a levélben van, és ír a Szentlélek ajándékairól, amit úgy mellesleg a korintusiak nem jól kezeltek, de rengeteg áldásról és szeretetről lehet olvasni ebben a levélben. Tehát úgy néz ki, hogy van Pál, aki gondozza a kutyaütő gyülekezetet. És aztán megírta ezt a levelet. Mit gondoltok, sok hatása volt, jó hatása volt ennek a levélnek? Hát lehet, hogy volt sok jó hatása, de aztán a második korintusi levél elején utal Pál egy utazására. Amikor el kellett utazni Korintusban, és akkor azt írja, hogy szomorúsággal és könnyhullatással való volt ez az út. Tehát úgy tűnik, hogy az első korintusi levél nem teljesen vált be, oda kellett menni Pálnak, és nem is valami nagyon jó állapotban jöhetett onnan vissza, hiszen arról beszél, hogy többet nem akarok ilyen szomorú módon menni hozzátok. Ez mintha nem jött volna össze. Más információnk nincsen erről az útról, mint ez az utalás a korintusi levél második részének az első versében. És ilyenkor ugye egy kevésbé kitartó ember azt mondaná, hogy hát ez nem sikerült, gyerekek. Majd akkor megyünk másmerre, úgyis ide éjszakra küldött minket a Szentlélek Macedóniába, hát akkor majd ott elvégezzük a dolgunkat. A Korintus útva lett, nagyon nem is útva. Tehát innen jött Pál, hogy Macedóniában milyen passzett volna, hallani egy missziós ütem, visszafordul, és akkor visszamegy. És akkor a korintusiakkal nem kell foglalkozni. De Pál nem mondott le a gyülekezetről, hanem amikor az efézusi működése véget ért, mert hogy onnan kidobták, akkor elindult Macedóniába. De közben elküldött egy új levelet Titusszal együtt. Ez a levél megint csak nincs meg, nem tudjuk, mit írt benne. Következtetni tudunk rá pont a 7. részben néhány utalásból, hogy ez egy kemény hangvételű levél lehetett. A 7. részben és 10. részben is utalnak arra a korintusiak, hogy hát Pál a leveleiben kemény. Tehát nem volt egy olyan kellemes dolog ezt a levelet vinni Titusnak. Tehát gondoljátok meg, hogy milyen helyzetben lehetett ez a szegény Titus. Van egy eléggé vacak gyülekezet, Pál egyszer már odament, és nem sikerült neki, és akkor most küld egy dörgedelmes levelet vele. Tehát ez mondjuk, ezt nem szívesen vállaltam volna el. A levél nem maradt meg, nem tudjuk miért. Azt gondolom, hogy a korintusiak nem olyan sokszor olvasgatták ezt fel az Isten tiszteleteiken. Tehát talán emiatt is nem sok példány készült belőle. Viszont úgy tűnik, hogy ez a levél megváltoztatott valamit. És úgy tűnik, hogy az, hogy Titus ott volt, megváltozott valami. És nézzük majd, erről fog szólni ez a hetedik rész. Kicsit koncentráljunk akkor arra, hogy most hogyan lehet Pál? Képzeljük el azt, hogy elindult innen Efézusból, ahonnan kidobták. Csúnya körülmények között. Titus elment Korintusba, ő pedig elindult észak felé Macedóniába. És azt látjuk, hogy a 2. Korintusnak az elején van egy ilyen utalás, hogy megállt Troászban, de nyugtalan volt, mert nem találta Tituszt. Úgy tűnik, mintha itt az lett volna megbeszélve, hogy itt van Troász, hogy itt találkoznak. De Titus nem volt ott. Most hát el tudjátok képzelni Pálnak a lelki állapotát, hogy itt van ez a szegény Titus, aki fiatalabb, mint én, kevésbé gyakorlott, mint én. Elküldtem valami borzalmas levéllel pont Korintusba, ahol még nekem se sikerült. És akkor ezek után mi van? Nincs ott, ahol volt. És érdekes, hogy a második részben van egy olyan utalás, hogy bár Troászban kapuk nyíltak meg, mégis a Szentlélek tovább küldte őt Macedóniába. És aztán Macedóniában találkozott Titusszal, aki híreket hozott Korintusból. Hát úgy nagyjából itt tartunk a történetben, hogy most már megérkezett Titus, és amikor Titus megérkezett, akkor írta meg ezt a második korintusi levelet a korintusiaknak. Tehát úgy tűnik, hogy jó úton vannak a dolgok Korintusban, de még helyre kell tenni néhány dolgot, még meg kell magyarázni néhány dolgot. Erről szól a második korintusi levél. Tehát tulajdonképpen a nagy konfliktusnak az éle az úgy tűnik, hogy elmúlik, de, vagy legalábbis az erős érzelmeket kiváltó része, de fontos néhány dolgot tisztázni. Na most ez a hetedik rész, ahol most éppen tartunk, ez erről a részről szól, hogy megérkezett Titus, mi volt az én levelemnek a sorsa. Szóval nézzük meg Pálnak a lelki állapotát, hogy milyen volt előtte, mielőtt találkozott Titusszal. Ugye először is nem volt egy fáklyás menet az, amivel őt megvádolták. Eléggé finoman fogalmaz ezen a helyen Pál, de lehet következtetni arra, hogy milyen vádak érték őt. A hetedik rész második verse így kezdődik: fogadjatok be minket, senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Miről szól ez? Azt mondja, hogy valószínűleg ezeket a vádakat megkapta. Tehát ezt a fejéhez vágták, hogy megbántottatok, megkárosítottatok, megcsaltatok minket. Többek között lehet erre következtetni, hogy milyen problémáik voltak a korintusiaknak. Sérelmezték például azt, hogy Pál azt tervezte, hogy el fog menni Korintusba, és még mindig nincs itt. Tehát ahelyett, hogy Efézusból szépen áthajózott volna Korintusba, hogy ő tervezte, ahelyett elindul északnak, ott kicsit hezitált Troászban, aztán elmegy Macedóniába, stb. Itt látszik persze a térképen, hogy később, a második korintusi levél megírása után elment Korintusba, és elég sok időt is töltött ott. A legkomplexebb levelet, a római levelet Korintusból írta. Tehát ott foglalkozott egy csomó teológiai alapvetéssel, és nem valószínű, hogy csak az író asztalánál csinálta ezt, hanem beszélt is a korintusiakkal ez ügyben. Tehát voltak vádak, amikkel szembe kellett nézni. Aztán nézzük egy kicsit később az 5. verset. Mert mikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma nem volt testünknek, hanem mindenképpen gyötrődtünk. Kívül harcok, belül félelmek. Azt gondolná az ember Pálról, hogyha csak úgy felületesen áttekinti az ő működését, hogy Pál egy ilyen buldózer, aki így végig ront Kis-Ázsián, és gyülekezeteket hagy maga után, és bármi történik vele, akkor elmegy és csinál egy új gyülekezetet. Tehát gyakorlatilag, mintha az ő ellenségei végig zavarták volna, de Pál bírja a strapát. Eredetileg is egyébként ilyen buldózer típusú ember volt. Hisz gondoljatok vissza arra, hogy amikor ő elkezdte üldözni Krisztust, akkor azért is megtett mindent. Tehát elment az összes hatósághoz, beszerezte az összes engedélyt, megvolt, és komment, hogy elpusztítsa ezt a borzalmas szektát. És amikor megfordult, akkor is ment, és csinálta azt, amit Isten rábízott. De ez nem jelenti azt, hogy ő egy szupermen volt. Függetlenül attól, hogy mit csinált, közben az ő belsejében ott voltak a harcok, ott voltak a félelmek. Kívül harcok, belül félelem. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha az embernek valamilyen konfliktusa van, támadás éri, akkor ettől ő fél, vagy elbizonytalanodik. Hiszen még Pál is félt és elbizonytalanodott. Itt a kör aggódott Tituszért. Nem tudjuk, mi van vele. Hát egy olyan állapotban találjuk, hogy nem tudja, hogy mi van Korintusban, nem tudja, hogy mi lesz vele a továbbiakban. Aztán még a Titusz elküldése előttről van egy kis információ, hogy is küldhette elő Tituszt. Ez meg ugye az előtt volt, mielőtt Macedóniába érkezett, hiszen ott már épp Titusz jön vissza, de az elküldésről ír egy kicsit. A 14. versbe. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem mint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titusz előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Kicsit érdekes ez a helyzet. Pálnak konfliktusa van a korintusi gyülekezettel, oda küldi Tituszt erre a helyre, és dicsekszik a korintusi gyülekezettel. Nem furcsa, hogy van egy közösség, aki Pált most éppen el akarja utasítani, vagy legalábbis vannak olyan hangok, ahol elég durva vádakat fogalmaznak meg Pállal szemben. Ő egy valószínűleg elég kemény hangvételű levelet küld Titusznal, és közben dicsekszik a korintusi gyülekezettel. Micsoda nagyszerű emberek ezek. Hát ők a Krisztusban való szentek. Menj oda és nézd meg őket. És persze vannak velük gondok, hiszen Pál éppen előtte lepattant róluk, és most éppen egy levelet viszel nekik, amiben helyre kell őket rakni. Na de hát ezek szentek Krisztusban. Menj oda, nézd meg, találkozzál velük, és van azért ebben egy kis bizonytalanság. Hogy elolvasva ezt a verset, én egy kis megkönnyebbülést érzek ebből. Ez már ugye a Titusz visszaérkezése után íródik. Nem szégyenültem meg, amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, hogy Titusz előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Úgyhogy, hát mi elmondtuk nektek az evangéliumot, az igaz, és akkor dicsekedtem veletek Titusznak, de szerencsére nem szégyenültem meg. Az is igaznak bizonyult. Tehát az evangélium, amit ti megkaptatok, az igaz volt, és az, amiben reménykedett Pál, hogy na akkor most ennek valami eredménye lesz. És végül kiderült, hogy hát ez is igaz volt. De amikor elküldte Tituszt, akkor az úgy tűnik, hogy nem, ezt még nem tudhatta. Hiszen azt írja, hogy nem szégyenültem meg. Nem kerültem olyan helyzetbe, hogy elküldöm szegény Tituszt a farkasok közé, és ott megeszik. Hanem tényleg úgy fogadtátok, mint testvér. És a 8. versből kiderül, hogy amit Titusszal küldött levél, az elég kemény volt. A 8. vers ezt mondja, mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél egy kis időre is megszomorított titeket. Hát úgy tűnik, hogy Pál megírta a levelét, elküldte, és aztán vagy Titusztól kapott hírt, vagy közben kapott hírt arról, hogy hát ez megszomorította a korintusi gyülekezetet. Azt a gyülekezetet, amit ő alapított, amit ő szeret, azt most sikerült megszomorítani. És akkor, hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, most a 20. században, vagy a 21. században még könnyebb meggondolatlan leveleket írni. Az ember ír egy e-mailt, és akkor rákattint a send gombra, és 2 másodperc múlva azt mondja, hogy ó, te jó Isten, mit írtam én ebbe? Hagy olvassam újra. Na hát, ezt nem kellett volna. Nekem az érzésem, hogy Pálnak is volt egy ilyen érzés, hogy megírta a levelét, és kiállt az igazságáért, elküldte Titusszal, és aztán meg abban örlődött, hogy most mi lesz ezzel a szegény fiúval. És ebben volt hosszú ideig. Hiszen amíg Titus elment, visszajött, ezek nem kis távolságok. Ez itt Kréta, ez körülbelül 200-220 kilométer. Tehát Efézus és Korintus között tengeren van, vagy 300 kilométer. De nem lehet úgy pikpak odaérni. Ott a szárazföldön, amin mentek, az még hosszabb. És akkor nézzük meg, hogy milyen Pál apostolnak a lelki állapota Titusnak a visszaérkezése után. Nem teljesen könnyű ezt látni, mert nem szép didaktikusan írta le Pál, hogy mielőtt elküldtem, miután visszajött, hanem az egész írás a miután visszajött állapot, amiben visszaemlékszik arra, hogy milyen volt a mielőtt elküldtem állapot. Tehát az 5. versben ott hagytuk abba, hogy mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok belül félelmek, de Isten a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy mi itt egy megalázott helyzetben vagyunk, de Isten elküldte Tituszt, aki megvigasztalt minket. Tulajdonképpen érdekes, hogy Titus csak a hírhozó volt Korintusból, mégis az Istentől küldött vigasztalást hozta el Pál életében. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásatokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásokat, úgyhogy még jobban megörültem. Tehát a Titus azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a korintusiak többsége, a korintusi gyülekezet ragaszkodik Pálhoz. Mert ezekben az időkben, nem csak a korintusi gyülekezetben, ha végigolvassuk a gyülekezeteknek írt leveleket, kiderül, hogy gyakorlatilag minden gyülekezetben felütötte a fejét valamiféle tévtanítás. Többféle voltak, és nem tudjuk, hogy itt Korintusban éppen melyik, de volt egyfajta gnosztikus tanítás, ami arról szólt, hogy nem elég Krisztus, hanem valamiféle titkos, benfentes tanításban is részt kell venni, még újabb és újabb Krisztuson felüli, csak a beavatottaknak járó tudás az, ami szükséges ahhoz, hogy eljussunk Istennek a megismerésére. Aztán megjelentek olyan zsidók, akik azt hirdették, hogy hát szép dolog az, hogy Krisztus meghalt értetek, de De hát azért a törvényt is meg kell tartani. Tehát ott van, hogy körül kell metélkedni, ott van, hogy meg kell tartani a törvényt, és akkor az majd eljuttat titeket a tökéletességre. És nyilván Pál ellene ment ezeknek a tanításoknak, ami nem volt egy konfliktusmentes dolog. Nézzük akkor, hogy mi lett az eredménye Pál levelének. 8. versben írt arról, hogy megszomorította a korintusbelieket. A 9. vers, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Érdekes ez a vers, azt mondja, hogy hát én voltam az oka, hogy megszomorodtatok, de most már örülök, mert ennek a megszomorodásnak jó eredménye lett. Egy nagyon érdekes kis pici nüanszot vettem észre ebbe az igébe, ami Pálnak az alázatosságára utal, hogy azt írja, hogy mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem vallotok kárt. Azt mondja, hogy Isten munkálta ezt a megszomorodást, és az, amit mi csináltunk, a szerencsére nem okozott bennetek kárt. Látjátok? Tehát arról van szó, hogy én megírtam egy levelet, az olyan, amilyen. A szomorúságot okozott nektek. De ez egy Isten szerinti megszomorodás volt, mert Isten dolgozott benne. Amit meg én tettem hozzá, az meg nem okozott kárt. És nagyon sokszor ez a helyzet, hogy az, amikor mi tevékenykedünk, akkor abban benne van a mi buzgóságunk. Úgy tűnik, hogy Pál esetében talán némi indulat, talán rámenőség, ki tudja, nincs meg a levél. De azt mondja, hogy de ez nem okozott kárt, hála Istennek. Mert ti az Isten szerint szomorodtatok meg. Most jön az érdekes kérdés, hogy mi is ez a megszomorodás? Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez az Isten szerinti megszomorodás, az, ami megbánhatatlan megtérést szerez. Ez azt jelenti, hogy minden embernek feltétlenül sírnia kell az ő bűnei fölött, és akkor fog megbánhatatlan módon megtérni. Én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Vannak olyan típusú emberek, akik úgy térnek meg, hogy közben sírnak a bűneik fölött. Vannak más típusú emberek, akik meg nem sírnak a bűneik fölött, és úgy térnek meg. Ez a megszomorodás, ez a körülményeket tekintve úgy látom, hogy arról szól, hogy fölismertük a valóságot. És ez ránk nézve nem szép. Tehát nagyon sokszor előfordul olyan, hogy az ember hirtelen rádöbben arra, hogy hát mégsem vagyok én egy matyóhímzés. Tehát, hogy az, amit én csinálok, az hát akár rondának is mondható. Ha más csinálná, akkor nagyon dühös lennék rá, sőt megvetném érte. És akkor ez szomorúságot okoz. Érdekes egy lelki állapot ez a szomorúság. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes dolgot az érzelmi állapotunk és a gondolkodási képességeink között. Hogy akkor, hogyha valaki szomorú, akkor különös módon mélyebben, vagy rosszul érzi magát, akkor különös módon mélyebben és logikusabban képes gondolkodni, mint amikor vidám. Tehát azok, akik ezt fölismerték, például amikor dolgozni kell, és új felismerésekre jutni, vagy valamit mélyen, logikusan átgondolni, akkor olyan dolgokkal kezdtek foglalkozni, ami nem kellemes, amitől egy kicsit elszomorodik. Talán olyankor lelassul az ember egy kicsit, mert amikor vidám vagyok, akkor szívesen ugrok egyik dologról a másikra. Amikor szomorú, akkor hajlamosabb vagyok arra, hogy elmélyüljek egy-egy gondolatban. És ez a szomorúság adott egy lehetőséget arra a korintusiaknak, hogy átgondolják ezt a helyzetet. Mit is hozott nekünk Pál? Mit is hirdetett nekünk Pál? Mivel is vádoljuk mi őt? Vajon igazunk van nekünk? És az a helyzet, hogy ez a megszomorodás, amikor az ember valami azon éri magát, hogy valami gazságot teszek. Ez nem egy jó érzés. Ez a szomorúságban egyre mélyebbre és mélyebbre tud vinni. És az a különbség az Isten szerinti megszomorodás és a világ szerinti megszomorodás között, hogy és akkor utána mi lesz. Tehát mi van akkor, amikor fölismertem azt, hogy én gazságot teszek? Mi van akkor, amikor én fölismertem azt, hogy azok a dolgok, amikben én vagyok, azok nem jók? Például fölismerem azt, hogy reménytelenül bűnös vagyok. Ekkor az Isten szerinti megszomorodásban egy olyan eredmény lesz, hogy hát ha én reménytelenül bűnös vagyok, akkor azt a következtetést kell levonnom, hogy én ezen nem tudok segíteni. De Isten meg tud engem segíteni. És Isten képes engem megtisztítani. És akkor el kell indulnom azon az úton, hogy engem csak egyedül Isten tud megtisztítani. És akkor megvan a megbánhatatlan megtérés felé vezető kulcs. Ez az Isten szerinti megszomorodás. De van egy másik megszomorodás ugyanezen a tényálláson. Felismerem, hogy én reménytelenül bűnös vagyok, akkor tehát nincs remény. Hát, hogyha nem lehet rajtam segíteni, akkor már úgyis mindegy, nem? Hát, ha már egyszer nincsen megoldás, akkor nem jobb, hogy hát együnk-igyunk, úgyis meghalunk. Minden napnak szakasz le virágát, éljünk, ameddig élünk, és hát úgyse segít rajtunk semmi. A világ nem lesz attól jobb, hogyha én jobb leszek. Ugye ez egy elég általános fölismerés, hogy körülnézek a világon, és látom, hogy itt aztán tényleg nagyon rossz. Egy csomó gonosz ember van, és azok milyen jól boldogulnak. És egyszer csak én majd elkezdek jó lenni, és akkor egyre kevésbé jól fogok boldogulni, és akkor tőlem még könnyebb ellopni azt, ami nekem van, és akkor ők nekik még jobb lesz. És akkor ez a világ szerinti megszomorodás vezethet egy ilyen eredményre, hogy úgyis mindegy. Úgyis azok fognak jól élni, akik gonoszok, akkor én is leszek az. Látjátok, a ténybeli alap mind a kettőnél ugyanaz. Én reménytelen bűnös vagyok. De a különbség az, hogy hova fordulunk. Vagy például egy másik, ami kicsit jobban hasonlít a korintusiaknak a helyzetéhez, hogy bántottam valakit, kárt okoztam. Ugye ebben az esetben a bántók az a korintusiak egy csoportja, aki méltánytalan Pállal. És akkor mi van? Ezt fölismertem, ez nagyon szomorú dolog. Különösen akkor, ha az ember olyat bánt, akit egyébként szeret. És akkor bántom őt, ettől ő szomorú, ettől én még szomorúbb leszek. És megint belekerülhetünk vagy egy ilyen szomorúság spirálba, vagy kiléphetünk belőle azzal, hogy akkor helyre kell állítani. Akkor az Isten szerinti helyreállításnak van helye. És van helye a bocsánatnak, és van helye a helyreállításnak. Oké, és a másik, amikor az ember fölismeri azt, hogy bántottam valakit, akkor a világ szerinti választ is tudjuk adni erre. Az egyik az, hogyha hát én megbántottam, akkor ez a kapcsolat már tönkrement. Ha ez tönkrement, akkor én nem nagyon szeretnék ezzel az emberrel találkozni, mert nagyon ciki. Előfordult már veletek olyan, hogy igazságtalanok voltatok valakivel, megbántottátok, stb., és akkor elkezdtétek kerülni. Miért? Mert nagyon ciki. És ez nagyon ciki, és ez egyfajta a világ szerinti megszomorodásra adott válasz. Mert hogy igenis én bűnt követtem el, de azt nem szeretném, hogyha ő látná. Nem szeretném ezt neki elmondani. Aztán van egy másik fajta reakció is erre, hogy hát pedig nekem rohadtul igazam volt. Úgy megérdemelte, hogy ihaj meg nosza. Persze bántottam, lehet, hogy kicsit igazságtalan voltam vele szemben, de nem baj, jó helyen volt az a pofolott. És akkor megint csak az az eredmény, hogy én megerősödöm a saját megáltalkodottságomban, és a kapcsolat meg nem jön helyre. Tehát nem a szomorúsággal van a baj, a szomorúság egy nagy lehetőség. Akkor, amikor megszomorítanak minket, akár úgy, hogy igazságtalanok velünk mások, akár úgy, hogy valamilyen támadás ér minket, az egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy átgondoljuk a dolgainkat, lehet, hogy sokkal logikusabban és sokkal mélyebben, mint amikor éppen nem vagyunk szomorúak, és akkor Isten meg tud minket szólítani. És ha megtörténik ez a megszólítás, akkor az egy megtérhet, ez egy megbánhatatlan megtérést szerez. Ez a megtérés ez egyébként nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember eddig istentelen volt, és most Istenhez fordul. Tehát ez nem az egyszeri nagy megtérés az ember életében. Vagy nem csak az egyszeri nagy megtérés az ember életében. A csia, a megtérés szót következetesen más meggyőződésre való jutásnak fordítja. És ez egy nagyon jó magyarázó kifejezés arra, hogy mit jelent a megtérés. És a megtérés, amikor az ember a világtól Istenhez tér, az egy más meggyőződésre való jutás. De szoktunk más meggyőződésre jutni sokkal kisebb dolgokban is. Tehát mondjuk egy konfliktusban, ahol én úgy gondolom, hogy nekem rettenetesen nagy igazam van. És nyilvánvalóan én 100%-ban helyesen jártam elő, pedig az ember, akkor már az egy megtérés, egy más meggyőződésre jutás, amikor azt mondom, hogy hát én rajta nem tudok változtatni. Jó, olyan, amilyen, magamon tudok változtatni. Nézzük, hogy mi az én részem. És az a tapasztalat, hogy akkor, amikor a nézzük, mi az én részem lesz a kérdés, akkor abból szokott lenni egy ilyen Isten szerinti megszomorodás. Kiderül, hogy hát az én részem azért mégsem nulla. És egy picit még beljebb megyek, akkor még lehet, hogy kiderül, hogy hát tulajdonképpen akár 30% is. És akkor még egy kicsit gondolkodom rajta, akár 50. És akkor igen, ő nagyon csúnyán szólt hozzám, de hogyha akkor nem szólok vissza, akkor lehet, hogy még meg lehetett volna fogni ezt a dolgot. És akkor eljutunk egy olyan Isten szerinti megszomorodásra, amikor megváltozik a gondolkodásunk. És ez az a megbánhatatlan megtérés, mert utána más lesz az ember, és más lesz a kapcsolat, amit rendezni tudunk. Akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy Pál eredményes volt ebben a konfliktus feloldásban. És miért van az, hogy mi gyakran nem vagyunk eredményesek? Látszik, hogy nem sikerült először. Tehát azokra az utalásokra gondolok, hogy Pál már látogatott egyszer el hozzájuk. Hogy írt már nekik egy levelet. És mégis aggódni kellett, hogy mi lesz itt Titus miatt. Tehát ez nem egy könnyű dolog. És nem sikerülhet, akár nem is elsőre sikerült. Mi az, ami miatt Pálnak mégis sikerült? A 12. verset nézzük. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóan legyen buzgóságotok, mi az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Már beszéltem sokat arról, hogy Pálnak milyen volt a hozzáállása a korintusi gyülekezethez. Úgy dicsekedett Titusnak a korintusiakkal, hogy akkor még nem volt rendben a kapcsolat. Akkor őt még szitták. Akkor még csak olyan hírek jutottak el hozzá, hogy hát ez a Pál, ez eléggé gyengusz. Csak hogy egy kis példát szeretnék mondani, nem akarom elvenni a későbbi ige hirdetőknek a kenyerét, de hogy példaként érzékeljétek, hogy miről van szó. A tizedik rész tizedik versében van egy idézet. Mert levelei mondják súlyosak és kemények ugyan, testi megjelenése erőtlen, beszéde szánalmas. Na most hát egy ige hirdetőről, egy nagy evangelizátorról azt mondják, hogy hát jelentéktelen, beszéde szánalmas. Leveleiben itt emberkedik, de majd meglátjuk, ha ide jön, mi lesz. Tehát nem volt egy olyan nagyon, nagyon kellemes ez a helyzet. És akkor azt írja Pál a levelével kapcsolatban, hogy nem a sértett miatt, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam. Ez egy kicsit finom megfogalmazás, nem? Hát ki a sértett? A sértett jelen pillanatban Pál. Tehát azt mondja, nem is a sértő miatt írtam, nem azért írtam, hogy verjétek fejbe. Nem is a saját érdekében, hanem hogy nyilvánvalóvá legyen a buzgóságotok, mely Isten színe előtt van bennem, irántunk. Pál bízott benne, hogy megvan a buzgóság Isten szerint bennetek, irántunk. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy kis fordítási nehézség, azért ezt sem szeretném véka alá rejteni. Vannak olyan kéziratok, ahol nem úgy tűnik, hogy itt a buzgóság az a korintusiakban van Pál iránt, hanem Pálban van a buzgóság a korintusiak iránt. Tehát ez az egymás iránti buzgóság, ez nem teljesen derül ki, hogy most pontosan melyik irányból van. Egyik kézirat így fogalmaz, másik úgy. Valószínűleg a többség így fogalmaz, ahogy itt az új fordítás fordította. Tehát azt mondja, hogy megírtam a levelemet nem azért, hogy itt most fejbeütögessünk embereket, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen az, ami bennetek van. És Pálban van egy nagyon nagy bizalom, és a bántás ellenére egy nagy szeretet, és valami egészen nagy optimizmus. Ugye gondoljatok bele, hogy a folyamatos kudarcok ellenére azt írja, hogy tulajdonképpen azért írtam a levelemet, hogy az, ami megvan bennetek, az nyilvánvaló legyen. Tehát Pál bízott benne, hogy hát megvan bennetek. Csak nyilvánvalóvá kéne lenni. És valószínűleg arról is van szó, hogy tényleg megvolt ez a korintusiakban. És az, hogy Pál nem a saját sérelmét akarja megbosszulni. Sőt, az egyik előző részben írja azt, hogy hát az, akit emiatt fegyelmeztek a korintusiak. Tehát a korintusiak nyilván kiakadtak azon, amit Pál írt, és akkor jól lenyomták azokat, akik Pál ellenségei voltak, vagy ellenfelei voltak Korintusban. Elég annak az a büntetés, amit a közösség rám ért. Most bocsássatok meg neki, nehogy kétségbe essen a büntetés miatt. Látjátok, hogy milyen nagy különbség? Amikor arról van szó, hogy engem ért a bántás, utána a megbántót megbüntetik, és mi a Pál hozzáállása? Nem az, hogy hú, de jó tettétek. És még azért rámutatnék azokra is, meg azokra is, mert azok is ám olyanok voltak. Azt mondja, hogy nem, bocsássatok meg neki, nehogy kétségbe essen. Mert kinek az érdekét nézi Pál? A korintusi gyülekezet érdekét nézi, hiszen ők az ő gyermekei. Az, hogy történetesen érkeztek oda tévtanítók, akik miatt a korintusi gyülekezet úgy tűnik elfordult tőle, vagy kétségbe vonja az ő apostolságát, vagy tanítását. Kicsit később ír arról, hogy hát úgy jártatok, mint Éva, akit a kígyó megtévesztett. Tehát tulajdonképpen nem ti vagytok a hibásak, titeket megtévesztettek. És a konfliktusnak úgy látom, hogy a megoldás kulcsa az Pálnak a hozzáállása volt. Tehát kinek az érdeke számít? A korintusiak érdeke számít. Kinek az érdeke számít? A Krisztus testének az érdeke számít. Az, hogy közben engem igazságtalanságért, vagy közben engem bántásért, az megtörtént, hisz megírta ezt a levelet, és megszomorodtak rajta a korintusiak. Tehát nem arról van szó, hogy Pál azt mondta, hogy nem történt semmi. Igen, történt. Titeket megtévesztettek. Ti eltévedtettetek, elfordultatok attól az úttól, ami helyes. És segítek nektek helyreállni. Oké? Tehát a konfliktus rendezésnek egyfajta példáját látjuk itt ebben a levélben. Tulajdonképpen egy kicsit könnyebb helyzetben van Pál, mert ezt a levelet már akkor írta, amikor kiderült, hogy vége a konfliktusnak. De ez az egyik legszemélyesebb hangvételű levele Pálnak. Tehát ő rávilágít azokra a dolgokra, amik előtte voltak, azok az érzések, amik benne voltak. És láthatjuk, ezek ugyanazok az érzések, amik bennünk szoktak lenni. Tehát nem arról van szó, hogy Pál egy olyan egészen különleges ember, aki képes ezeket megoldani, mi meg aztán végképp nem. Pont ugyanazokon az érzéseken ment keresztül, mint mi. Csak az ő megszomorodása is Isten szerinti megszomorodás volt. Mert hát Pál is megszomorodott a korintusiak fölött. Csak ő már előtte tudott más meggyőződésre térni, mielőtt tudta volna rendezni a helyzeteket a korintusiakkal. És azt hiszem, nekünk is ez a dolgunk, hogyha valahol valami ilyen keserű konfliktusban vagyunk valakivel, akkor az első számú feladat az, hogy először nekem kell más meggyőződésre térni. És ha én más meggyőződésre tértem, akkor már tudok olyan módon kommunikálni a másikkal, hogy ő is az Isten szerint szomorodjon meg, és ne a világ szerint. Nem baj az, ha megszomorodunk valamin, mert ez egy lehetőség. De nem mindegy, hogy utána milyen eredménye lesz ennek. Imádkozzunk azért, hogy Isten tudjon nekünk világos látást adni ezekben a helyzetekben. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te nem hagytál minket tanács nélkül. Hálát adunk azért, mert láthatjuk azt, hogy azok az emberek, akik olyan nagyon sokat tettek a te országod érdekében, ők is nehézségeken mentek keresztül. Ők is éltek olyan időszakokat, amikor kívül harcok belül félelmek vannak. És láthatjuk azt, hogy attól, mert Pál a te igédet hirdette, attól neki nem egy feltétlenül nyugalmas élete lett, hanem nagyon sok konfliktussal terhes. És olyanok hagyták el, akiket ő nagyon szeretett, és akikért nagyon sokat tett. Kérlek, Uram, hogy te add nekünk ugyanazt a lelkületet, amikor hasonló helyzetbe kerülünk, hogy hagyd tudjunk mi is a másik félnek az érdekében gondolkodni. Hogy a megszomorodás, ami ér minket, az egy Isten szerinti megszomorodás legyen, ami megbánhatatlan megtérésre vezet. Hálát adunk, Uram, azokért a lehetőségekért, amikor elgondolkodtatsz minket. És köszönjük azt, hogy lehetőségünk van mindig ezekből te feléd menni. Kérlek, őrizd meg minket attól, hogy a saját igazságunkat keressük, hogy fontosabb legyenek a mi érzéseink, a önérzetünk, vagy bármi más, mint az, hogy mi van a másikkal, hogy mi történik a te országoddal. Kérlek, Uram, könyörülj minket rajtunk ezen. Amen.